Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyiptomi elnökkel Abdel Fattah Sisivel tárgyalt Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök erről a közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében úgy fogalmazott, Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nem csak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését, jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr, zárta posztját a kormányfő. Orbán Viktor kétnapos egyiptomi látogatásának keretében részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett. A gízai piramisok mellett 1 milliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma, több mint 50 ezer műtárgyal és lelettel. Összehasonlításképpen a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható. Az orosz-ukrán háború ügye mellett gazdasági, hadipari és energetikai együttműködés is napirenden lesz Donald Trump és Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásán. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megismételte, hogy Magyarországnak nincs tengeri kijárata, az ilyen irányokból érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő az ország energiaellátásához. Arról is beszélt, a magyar kormány nagyon örülne annak, ha az USA aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. Az amerikai elnök ultimátumot intézett Nigériához, azonnal állítsák le a keresztények elleni erőszakot, különben az Egyesült Államok minden segélyt megvon az afrikai országtól, sőt akár katonai beavatkozásra is sor kerülhet. Ha a nigériai kormány továbbra is megengedi a keresztények megölését, az USA azonnal leállít tehát minden segélyt és támogatást Nigéria felé, közölte Donald Trump, hozzátéve, hogy akár jöhet a katonai beavatkozás is. Az Európai Unió és több tagállama között ismét feszültség alakult ki az ukrán import kérdésében. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre bevezetett korlátozásokat, amivel Brüsszel szerint megsértik az egységes piac szabályait. Az Európai Bizottság nem zárta ki jogi lépések lehetőségét a három ország ellen, amelyek tehát továbbra is egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát, írta a Politico brüsszeli lap. Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János Facebook bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat. Siketek és nagyot hallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi, fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét, most újra helyzet van, fűzte hozzá. Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei, közölt az Agrárminisztérium. A szőlőtermelőket érintő változás, hogy az új telepítési engedélyek kérelmezési időszakát korábbra a tavaszi telepítések elé hozták, és nyílik egy új őszi időszak is. A pincével nem rendelkező szőlőtermelők saját maguk értékesíthetik azt a bort, amit bérmunkában állítatnak elő engedéllyel rendelkező borászati üzemben a saját szőlőjük terméséből. A borászokat érintő módosítás, hogy 2026-tól a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét nem kell külön bejelenteni, elég az új bor mennyiségét megadni. Továbbá a muskotáj elnevezés használható a traminiből készült borokon is. Az uniós vámszabályok által előírt export esetén szükséges származási igazolás kiadását egyablakossá és térítésmentessé teszik, majd 2026-tól digitalizálják. Egyeztetés szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére. Erre a hazai gazdasági stabilitás és a növekedés érdekében van szükség, közölték az MT-vel. Széchenyi István pozsonyi emléktáblájának megkoszorúzásával, az Akadémia megújult székházában nyíló kiállítással, nemzetközi konferenciával és országszerte előadásokkal emlékeznek a következő napokban a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójára. 200 éve 1825. november 3-án ajánlotta fel a Pozsonyi Országgyűlésben Széchenyi István gróf birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes Barát díjat nyert a 70. Valladolid Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást a Silver Spike Award-dal, ezüst tüske díjjal ismerték el. Végül az időjárásról. A folytatásban már borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, északkeleten akár nagyobb mennyiségben is, a legtöbb helyen megélénkül, néhol felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 13-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember november 2-ai száma. A tartalomból. Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta 14. Leó pápa. Ne a gyűlölködés jellemezze az életünket. Megnyílt Ervin Gábor boldoggá avatási ügye. A sebezhetőség az ember lényegéhez tartozik. Fogyatékossággal élőkkel a szinodális úton. Katona István püspök hazaköltözött az atyai házba. Az isteni irgalmasság hazai apostolának életútja. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az est hangjai.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Túri Sarolt a zenei szerkesztő és a technikus Fehér József. A hírszerkesztő bemondót Debnár Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei, történelmi sorozatunk mai adásában Cudar Imre egri püspökről Budapéter atyával beszélget Klész Beáta. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma a Cserehátra megyünk, ahol az ország egyik hátrányos helyzetű vidékéről beszélgetünk, mások mellett Juhász Imre egykori homrogdi polgármesterrel. A Tokaji Vételkörzetben 21 órától Téka, Kisújszállási és Törökszentmiklósi frekvenciáinkon Leltár című szállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Halottak napjához, november 2-ához kapcsolódva a gyászfeldolgozásról lesz szó Salamon Katalin mentálhigiénés trénerrel. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és estémát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!
Táncolj, hogy ne lásd a végét, merre fordul e szédült világ. Ne félj, hogy elnyel az őrvé, higgyük azt, körhint a szál. Hagyd most a jövőt, csak nézz rám, most még nevetni, ölelni kell. Szól még egy álom a zongora, hórján csak táncolt el. Ne bánt, ha megégsz a tűzben, mit egy boldog győztes gyújt. Ne bánt, ha elárul könnyen, aki attól fél, hogy el ne áruld. Tart még a varázsa játék, míg a vége meg nem állsz. Annál jobban ölej, mondd, hogy nem engedsz el, amíg tart a tánc. Hogy megégsz a tűzbe, mit egy boldog győztes gyújt. Ne bánt, hogy elárul könnyen, aki attól fél, hogy el ne áruld. Tart még a varázs a játék, míg a végén meg nem állsz. Annál jobban ölej, mondd, hogy nem engedsz el, amíg tart a tánc.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökökről. Ma a 27. püspökhöz érkeztünk el a sematizmus alapján. Ő pedig nem más, mint az előző adásban már emlegetett Cudar családból származó Cudar Imre. Cézével is van írva a neve, Zével is van írva a neve, hát ugye, ahogy a régies írásoknál már ezt megszokhattuk.
Essel is van írva a neve.
Essel, akár Zsudar Imre, de mindenképpen C-vel ejtjük, még akár, hogyha Z-vel is van írva. És talán, hogyha emlékeznek rá a hallgatók, arról beszéltem, hogy ebben az adásban ki fog derülni, hogy a 27. egri püspökünknek, Cudar Imrének van-e köze ahhoz a Cudar Péter pohárnokmesterhez, akivel az elődjének, Széchenyi Mihálynak volt kapcsolata, de ezt nekünk mind el fogja ma árulni Buda Péter atya teológiai tanár, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Vannak-e itt rokoni szálak? Ha már a név annyira egyértelmű, és ugye azért ezek a régi családi nevek valahogy mindig összekapcsolódnak.
Igen, van kapcsolat, méghozzá komoly vérségi kapcsolat. Tehát a Cudar Imre püspök az az előző adásban emlegetett Cudar Péternek a testvére, mert hogy...
Hatan vagy heten voltak testvérek, tehát
így van, és mindegyik szinte komoly méltóságig jutott. Ugye az előbb emlegetett Péter, mint főpohármester, de országbíró is volt, és szlavóniai bán is. Aztán István és Mihály azok főkomornyikok voltak, ajtónálló mesterek, György országbíró, és a János pedig székesfehérvári prépost. Tehát egy ilyen családot kell elképzelni, ahol azt kell mondani, hogy az országos vezető tisztségek közül jó néhányat ez a család birtokolt egyszerre. De érdekes még azért a névvel kapcsolatban megjegyezni azt is, hogy ez a Cudar név nem hangzik olyan jól.
Hát igen, mert van egy pejoratív felhangja.
Így van. Valószínű egyébként, hogy abban a korban, amikor ők éltek, akkor ez a név még talán nem is létezett. Ugyanis csak jóval később jelenik meg a leírásokban, mint megkülönböztető név, ilyen ragadványnév, és valószínűleg azért kapták ezt a cudar nevet, mert hogy a tetteik azok nem mindig voltak annyira etikusak, viszont a cudar szó abban az időben még azért nem volt annyira pejoratív, mint ahogyan ma érezzük.
Igen. Mint ahogy a Mágnás Miskában is megénekelték, hogy cintányi rossz cudarvilág, de hát ugye a cudarságot ott mindenképpen a szó eredeti értelmére utal. Cudar Imréről van szó, akinek azt tudjuk tehát, hogy minden testvére ez a 6 vagy 7, amit szintén nem tudunk biztosan komoly országos méltóságot töltött be. Hogyan lett ő egy háztfi, hogyan került ő Egerbe?
A születési idejét azt valamikor 1345 körülre kell tenni, ezt csak következtetni tudjuk a későbbi leírások alapján, ugyanis 1366-ban már ő erdélyi kanonok, utána kalocsai prépost. Tehetséges volt, és ezeknek az egyházi javadalmaknak a megszerzésével már nem csak tehetséges volt, hanem gazdag is. Ezért megtehette azt, hogy a Prágai Egyetemen tanul 1367-ben, ahol őt magyarországi Imre préposnak írták le, hát most nyilván latinul, de ez a jelentése, illetve a későbbiekben is, mint magister artibus, tehát a művészetek vagy a tudományoknak a mestereként jelenik meg a tanulmányai után már a Székesfehérváron, ahol megszerzi a székesfehérvári prépostságot. Úgy tűnik, hogy ő is a királyi udvar környezetében él, ugyanúgy, mint ahogy a testvérei, már csak azért is, mert Nagy Lajos királynak a káplánja is lesz egyben, és az, hogy a királynak a környezetében van, és hogy kellő műveltséggel és intelligenciával rendelkezik, bizonyítja az is, hogy ő is abba a küldöttségbe tartozott, amelyet a király 1374-ben elküldött Franciaországba, hogy a királynak a Katalin nevű lányát azt eljegyezzék 5. Károly francia királynak a fiával. Ami egyébként meg is történt, tehát a házassági szerződést azt megkötötték 1374. augusztus 10-én, és az aláírók között ott van Cudar Imrének a neve is.
Ha valakit amúgy egy ilyen küldöttségbe beleválasztanak, az már mindig egy automatikus felemelkedést jelent utána, nem? Tehát gyakorlatilag itt királyi káplán rögtön utána Egerbe kerül?
Nem egészen. Előtte még egy másik püspökséget is betöltött, de hozzá kell tenni, hogy ez egy kicsit kalamajka volt, mert hogy nem ő volt a jelölt. Tehát amikor visszajöttek erről a küldött ségből, Franciaországból, akkor kellett a királynak éppen betölteni a váradi püspökséget. Amire megvolt a saját jelöltje, ezt elküldte Avignonba, hiszen akkor még ekkor a pápai udvar Avignonban volt, a 11. Gergely azonban nem a király jelöltjét nevezte ki váradi püspöknek, hanem Cudar Imrét. Hogy mi állhatott emögött, azt nem tudjuk pontosan, de a lényeg az, hogy ő lett a kinevezett püspök. Viszont a király ezt nehezményezte, és ezt abban mutatkozott meg, hogy 3 éven keresztül Cudar Imre nem jutott hozzá a váradi püspökségnek a javadalmaihoz. Egyszerűen a király visszatartotta. És ekkor történik egy érdekes beavatkozás, most a pápa részéről, tehát 11. Gergely Erzsébet anyakirálynéhoz fordult, tehát Nagy Lajosnak az édesanyjához, ebben az ügyben, hogy dorgálja már meg a fiát, és hasson oda, hogy ne tegyen ilyeneket, mert, és akkor érdekes a kifejezés, amit a pápa használ, hogy a katolikus királyok azok nem tesznek ilyet, csak a zsarnokok. Tehát egy kicsit megzsarolják, ha úgy vesszük Nagy Lajost, és végül is sikerül elérni azt, hogy ezután megkapja a váradi püspöki jövedelmeket.
Egyáltalán hogy lehet úgy egy püspöki széket elfoglalni, hogy a jövedelmeimhez nem juthatok hozzá, ergo nem tudom végezni azt a tevékenységet, amihez mondjuk a financiális forrás kellene.
Hát neki voltak azért egyéb jövedelmei.
Ugye, hát de most az evit jövedelmeiből finanszírozta mondjuk a váradi egyházmegye költségei?
Valószínű, hogy a váradi egyházmegyében nem csinált semmit, hanem a saját egyéb jövedelmeiből ő azért eléggé fejedelmi módon meg tudott élni, tehát azok a a korábban már megszerzett egyházi javadalmak, azok eléggé jól jövedelmeztek ahhoz, hogy neki azért filéres gondjai ne legyenek, de hát nyilván, hogy a Váradi Egyház megyének az ügyeit azt nem tudta intézni. Tehát ez volt a király részéről a visszavágás, azért, mert hogy nem az ő jelöltje került a váradi püspöki székbe.
Igen, csak hogy ezek, mint az élet más területén is, tehát alapvetően Cudar Imre nem tett arról, hogy a 11. Gergely pápa őt választotta, mégis rajta csattant az ostor.
Na most itt álljunk meg egy pillanatra, mert nem biztos. Lehet, hogy tehetett róla, tehát amit nem tudunk, ugye a háttérinformációk hiányoznak, hogy most miért, vagy honnan jött egyáltalán a pápának az ötlete, hogy Cudar Imrét nevezze ki, tehát az is lehet, hogy Cudar Imre más úton már megkörnyékezte a pápát, de ez csak feltételezés, de az elképzelhetetlen, hogy a pápa egyszerűen azt mondja, hogy na, én Cudar Imrét nevezem ki, mikor azt se tudja, ki az
hát, a... Hát hogyne, igen, tehát Avignonból nem feltétlenül
tehát
tudja.
Tehát valószínű, hogy ott azért egy más csatornán már eljutott Cudar Imrének a híre a pápához, talán az is, hogy szeretne váradi püspök lenni, de még az is lehet, hogy az anyakirálynő, akihez később a pápa fordul, és aki elsimítja az ügyet végül is, hát az is lehet, hogy az ő jelöltje volt Cudar Imre, mert máskor is találkoztunk már ilyennel, hogy a király és az anyakirálynő, kimondottam, hogy Erzsébetről van szó, hogy akkor még nem anyakirálynő, a Károly Róbertnek a felesége volt, hogy igenis, nem mindig az uralkodóval azonos véleményen volt egy-egy kinevezéssel kapcsolatban.
Igen.
Igazából a tényt tudjuk, hogy ez történt, de hogy...
hogy
mögötte milyen események zajlottak, hát arról nem szólnak a források. De hogy valami más útvonal, ami a pápához vezetett, az létezett, az muszáj.
Glorificat,
tehát 3 évig nem kapta meg a Váradi püspökség jövedelmeit, utána a pápa közbejárására azért az anya királyné, ugye, tehát Erzsébet királyné hatott a fiára és megkapta, de végülis ezek a körülmények meddig tartották még itt, vagy mikor jött az elhívás onnan?
Nem sokáig maradt ott egyébként, tehát miután megkapta a jövedelmeit, a következő évben már egri püspökké nevezték ki, és ehhez a király is hozzájárult. Tehát ez mutatja, hogy annyira nem romlott meg a viszony a király és Cudar Imre között, de ebben ott van a család. Tehát nem szabad elfelejteni, amivel kezdtük a műsort, hogy a családnak a többi tagja ott van a király környezetében, méghozzá magas pozíciókban. Tehát valószínű, hogy ők is szóltak a testvérük érdekében a királynál, és ezek után 11. Gergely 1377. október 2-án megerősíti az egri püspökségét.
Ugye ő elődje Széchenyi Mihály halála után érkezik az egri püspöki székbe. Ahogy az előző adásban beszéltük, talán emlékeznek rá a hallgatók, tehát olyan nagyon maradandót nem tudunk Széchenyi Mihály nevéhez kötni, tette a dolgát, de semmi olyan emlékezetes nincs, amit akár most az utókor is az ő nevéhez tudna kötni. Mi a helyzet Cudar Imre egér püspökségével?
Az ő püspöksége sem annyira jelentős. Viszont van néhány érdekes dolog, hogy a püspöksége mellett például a királytól milyen feladatokat kapott. Ugye ez az az időszak, amikor Magyarország és Lengyelország nagyon közel kerültek egymáshoz, ugye politikailag, és Lengyelország mellett ott van, ugye tovább kelet felé, Ladoméria és Galícia, amelyeket Magyarország ebben az időben megszerzett magának. Ezt hívták akkoriban Vörös Oroszországnak is, de hát igazából tudjuk, hogy mely részekről van szó, és a király ezeknek a tartományoknak az irányítását a Cudar fivérekre bízta, például ugye Péterre, akit már többször is emlegettünk, illetve a testvérére, az egri püspökre, emellett még Bebek Imre és Kapolyi János szintén feladatot kaptak, hogy ezt a területet kormányozzák. Majd látni fogjuk, hogy ebből bizony baj is lesz. Egyenlőre maradjunk még azonban ott, hogy az egri káptalannal mit tud kezdeni, hiszen már látjuk, hogy káptalan és a püspök között már emberöltők óta komoly feszültségek vannak. Elmúltak már azok az idők, amikor a kezdeti időkben a püspök még támogatta a káptalant, hogy ne halljanak éhen. Most már inkább arról szól, hogy ki tud a másiknak a birtokaiból, malmaiból, jövedelem forrásaiból többet megszerezni. Így aztán a káptalan, mikor megtudta, hogy ki lesz az új püspök, már elkezdett szervezkedni, hogy egy olyan dokumentumot összeállítsanak, amelyben leírják a jogaikat, illetve a birtokaikat, azért, hogy ehhez ne tudjon hozzányúlni a püspök. Azonban ezt Cudar Imrét annyira nem zavarta, igenis nagyon komoly összetűzések lesznek a káptalan és közötte, méghozzá annyira, hogy a pápáig jut a dolog, és 6. Orbán az, aki Dömötör bíborost, akit Magyarországra küldött legátusnak, felkéri arra, hogy ítéljen a püspök és a káptalan közötti vitákban. Azonban Cudar Imre nem volt hajlandó engedelmeskedni, azt mondja, hogy őt nem érdekli, hogy mit ítél a bíboros, sőt, megpróbálja rávenni Nagy Lajos királyt, hogy hasson oda, hogy a bíborosnak tiltsa meg, hogy egyáltalán beavatkozhasson ezekbe a birtokperekbe. Végül is a pápa azért utasította a bíborost, hogy fogalmazza meg az ítéletét, és ezt írásban adja oda mind a püspöknek, mind pedig a káptalannak is, hogy ezek alapján egyezzenek meg egymással. Ezek a birtokperek azonban a későbbiekben is folytatódnak, tehát ez mutatja, hogy Cudar Imre 1380-ban is még, amikor a Váci püspök kiküldött egy bírót, persze ez is magasabb egyházi felhatalmazással történt, ő volt az, aki hát rákényszerítette, hogy a káptalannak járó javakat, azokat juttassa vissza nekik. Uh-huh. Tehát éveken keresztül, tehát a ideérkezésétől kezdve egészen 1380 decemberéig húzódik a dolog, és akkor is csak úgy volt hajlandó ezt megtenni, hogy ez a kiküldött bíróság egyházi fenyítékkel fenyegette meg.
Tehát akkor elmondható, hogy Cudar Imre egy hatalmaskodó püspöke volt az egyházmegyének, csak kérdés az, hogy ez az egyházmegye presztízsét és előbbre menetelét is negatívan befolyásolta?
Biztos, de ez nem annyira szokatlan, tehát most mi az egri egyházmegyének a történetét nézzük, és a püspököknek a történetét.
De ez máshol sem
volt. De hogyha elővesszük más egyházmegyéknek a történetét, akkor ugyanezt tapasztaljuk ebben az időben, hogy a püspökök és a káptalan között bizony vannak ilyen feszültségek, illetve hát olyan püspök őket is néztünk már, akik Egerből átkerültek az esztergomi székbe, és ott folytatták ezt a tevékenységet, tehát ott is igyekezett minél nagyobb javadalmat megszerezni magának. Ami még érdekes, hogy bár az látszik, hogy hosszú időn keresztül zajlanak ezek a perek, és hát mondom, a pápai legátustól kezdve egyházi bíróságig minden megmozgatnak, nem tudjuk pontosan, hogy mely birtokokról van szó, azok a dokumentumok nem maradtak meg, de hát valószínű, hogy itt is az egervölgyi birtokok voltak a vitának a középpontjában.
Tehát igen, ahogy az adás előtt próbáltuk azt ecsetelni, hogy mondjuk tényleg etimológiailag, hogyha a Cudar szó jelentését nézzük, azért az akkor tájt, nem biztos, hogy ugyanazt jelentette, mint most, de ahogy most nézzük a cselekedetét, azért tényleg egy kicsit az a neve kötelez, vagy legalábbis, de hát nyilván nem ezért viselkedett ő, így amúgy mi lehet egy hatalmaskodónak, titulált püspöknek a célja, mert mondjuk láttunk már olyat, akinél tényleg az volt a cél, az előmenetel volt, hogy azért akart még innen, még onnan, még plébániáktól vagyonokat szerezni. Nem, tehát most mondhatjuk azt, hogy a saját zsebét, de az egyházmegye zsebét tömte azzal a jövedelemmel, és azzal az egyházmegye előrébb jutását segítette. Most nem tudok hirtelen példákat mondani, de ugye egy pár adással ezelőtt mi már beszéltünk ilyenekről. Tehát mondjuk jelen esetben az ő hatalmaskodásának azért pozitív kicsengését tapasztalhatjuk?
Hát annyira nem. Ugyanis Cudar Imre az, akiről egyértelműen látszik, hogy ő nem is annyira az egyházmegyének az előmenetelét próbálja ezekkel a pénzekkel vagy javadalmakkal előmozdítani, hanem saját zsebre dolgozott. Tehát a saját egyéni hatalmát igyekezett ezzel erősíteni.
Mi lesz akkor, hogyha ő egy nagyon stabil anyagi háttérrel rendelkező püspök, tehát mivel lesz ő több? Mert ugye nagyon jól tudjuk egyházi emberekről akkoriban is azért, hogy a halála után a vagyon az egyházban marad.
Igen, de itt arról is szó van, hogy egy nagyhatalmú famíliának a tagja. Tehát amit a többieknél, akik nem egyházi pályán mozognak, bár van testvér, aki szintén egyházi pályát van, tehát székesfehérvári prépostként, de a többiek, tehát itt mindig gondolni kell arra is, hogy amikor egy ilyen nagy család van, akkor itt dinasztikus érdekek vannak. Uh-huh. Tehát, hogy a családnak a hatalmát és befolyását növelni. Tehát amihez ő, mint egri püspök úgy tud hozzájárulni, hogy a családnak a vagyonát és a presztízsét, a tekintélyét tudja növelni, és a vagyonnal azzal hatalom is jár. És a hatalomhoz pedig akkor azt is jelenti, hogy a király részéről is esetleg egyre nagyobb feladatokat kap. Ugye láthattuk azt, hogy Ladomériában és Galíciában ilyen felügyeleti jogot kaptak, és ebből kettő a cudarok közül került ki. Ez mutatja, hogy ennek a családnak mekkora tekintélye és befolyása és hatalma volt ebben az időszakban. Tehát itt az 1300-as évek végén a Cudar család az nem azt mondom, hogy szinte a királyi hatalommal vetélkedett, de hogyha szépen összerakosgatjuk őket, akkor igenis a királynak a legbefolyásosabb emberei voltak, ami azt is jelenti, hogy a király is úgy politizál, ahogyan ezek a tanácsadók mellette lévő emberek tanácsolják nekik. És ezek pedig mindig olyan tanácsokat adnak, amiből maga a család is jól járhat.
See you.
ezt a fajta hatalmaskodást egyébként, amit én értem, hogy ugye a család, a testvérek hatalmának, presztízsének erősítésére használt fel mondjuk egy feljebb való, vagy netán a király, ezt mondjuk eltűri, vagy meddig tűri?
Amíg együtt tudnak működni, addig nincsen probléma, és úgy tűnik, hogy Nagy Lajos uralkodása alatt ezzel nem is volt gond. Tehát amikor Nagy Lajos meghalt, akkor ezek a cudarok még mind-mind pozícióban vannak, sőt a későbbiekben ugye Nagy Lajosnak a lánya az, aki átveszi a hatalmat, akihez társul aztán majd Zsigmond, és akkor így lesznek ők egy uralkodó pár, és itt azt látjuk, hogy a Cudar Imre továbbra is marad az egri püspök. Igaz, hogy a káptalanjával kapcsolatban ugye újra kiújul a viszály, és magának a királynőnek kellett beavatkozni, és úgy, hogy kötelezi arra az egri püspököt, Cudar Imrét, hogy bizonyos javakat adjon vissza újra a káptalannak, mert hogy nyilván a király halála körüli kicsit zűrzavaros időkben ezeket megint magához vette. De még tragikusabb volt egyébként az a dolog, mert hogy azért ez eléggé rossz fényt vetett a püspökre, hogyha magának a Nagy Lajos lányának kellett beavatkozni ebben az ügyben 1383-ban, viszont a következő év lesz az, amely a Cudar Imrének a vesztét okozza. Tehát ami mondhatjuk azt, hogy a magyarországi karrierjének a vége, ez pedig egy nagyon komoly politikai esemény volt, és pedig az, hogy ugye az előbb már kétszer is említettük azt, hogy Ladomériának és Galíciának a kormányzásával a cudarok közül ketten is, ugye Péter meg Imre meg van bízva, ez a Vörös Oroszországnak nevezett terület abban az időben, viszont mit tesznek ők? Hát megint csak zsebre dolgoznak, saját zsebre, egyszerűen ennek a területnek jó néhány várát elárusítják. Tehát eladják méghozzá az ellenséges Litvániának. Hogy ami ráadásul abban az időben még ugye pogány is volt, igen, tehát eladják a litvánoknak a határmenti várakat. Na most ez nem lehet másképpen leírni, mint hazárulás. Tehát ilyen nincs. És ez meg...
De amik a következményekkel tisztában van, mert hogy ugye nyilván egy értelmes emberről beszélünk, hogy miért csinál ilyet? Miért csinálhatott ilyet?
Szerintem ők teljesen abban a meggyőződésben voltak.
Hogy ők ezt megtehetik?
Így van, megtehetik. Tehát vannak olyan pozícióban, hogy nekik bántódásuk nem eshet.
Tehát, kivéve amikor, de, mert hogy most is ez derült
így van,
ki.
Tehát ez a fajta hűtlenség és árulás, ugye, amit elkövetett, és ugye itt azt írják róluk, hogy ez a mohó kapzsiság hajtotta őket ezen a téren. Végül is odáig megy a dolog, hogy a királynő el akarja mozdítani az egri püspökség éléről. De hát ugye ezt olyan egyszerűen nem lehet megtenni, ehhez szükség lenne a pápának a hozzájárulására is. Viszont hatodik Orbán, ő partner ebben a kérdésben a királynőnek, és ezért megteszi azt, hogy 1384. augusztus 27-én fölmenti őt az egri püspökség alól, és áthelyezi egy másik püspökségbe, Imolába, ami ugye Emilia-Romagna tartományban található, a Pó folyótól nem messze, Észak-Itáliában.
Igen.
imolai püspökség ebben az időben éppen üresedésben van, az előző püspök lemondott, és akkor így azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen száműzik. Egyszerűen eltávolítják az egyházmegye éléről, és természetesen az egyéb tisztségei, amit viselt akár Radomériának a kormányzása, ezektől is mintől megfosztják, és elküldik őt Itáliába.
De nem ott hal ő meg, hanem még haza tud jönni.
Így van. Érdekes az, hogy mindezek ellenére, hogy ezt a tényleg hazáruló tettet végrehajtja, ennek ellenére mégiscsak mondhatjuk azt, hogy rehabilitálják, mert hogy 2 évet tölt Itáliában, és utána 1386-ban kegyelmet kapott. Kegyelmet is visszatérhetett Magyarországra, és megkapja az éppen üresedésben lévő váradi püspökséget. Visszagondolunk rá, hogy...
Ahonnan jött, oda érkezett.
Így van, ott kezdte a püspökséget Váradon, és végül is itt is fejezte be, ahol azonban nem sokára, 1389-ben meghal. Viszonylag fiatalon, tehát 40-es éveinek a közepén járt akkor, amikor elszólította őt a halál.
Az imolai számüzetése, amikor valaki hazaárulást követett el, olyan érdekes, igen, nyilván itt is valamilyen fajta fokozatok vannak, mint mondjuk a büntetőjogban, gondolom, hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk a méltóságától végül is nem fosztották meg, melyik a rosszabb büntetés, az, hogyha mondjuk elvennék tőle a püspöki rangot.
Hát a legrosszabb pedig... az lett volna, hogyha lefejezik, tehát...
Igen, vagy pedig is. Elveszik tőle a méltóságát, hát a száműzés. Most persze azt tudjuk nagyon jól a Magyarország történetéből is, hogy azért a száműzötteknek sose jó, aki igazi magyarnak érzi magát, mondjuk most Kossuth Lajostól kezdve bárkire gondolhatok, csak hogy mondjuk egy imolai püspökség az mondjuk, hogy jön az egri püspökséget, tehát hogy jó, akkor helyezzük valahova országhatáron kívülre, és akkor ezt már mondjuk a pápa dönti el?
Itt most 2 dologra szeretnék reflektálni. Először is, hogy az a fajta magyarságtudat, meg hazatudat, amiről mi beszélünk, ez abban az időben még nem létezett. Tehát ott ugye feudális rendszerben gondolkodtak az emberek, tehát nem azt számított, hogy én milyen nemzeti érzelmű vagyok, hanem én melyik uralkodónak a hűbéri láncolatába tartozom bele, igen. És oda. És függetlenül attól, hogy most tudok egyáltalán magyarul, vagy nem tudok magyarul, én ehhez a földhöz tartozok, amit ez az uralkodó birtokol. Tehát ilyen szempontból az a fajta keserűség az nem nagyon lehetett meg. Ráadásul Európa abban az időben sokkal egységesebb volt, mint ahogy mi gondolnánk. Tehát most itt az Európai Unióval próbálkozunk, hogy ilyen szép egységbe hozni Európát, hogy lehet Bécsbe cukrázzal, meg tanulhat az ember a Szorbonon. A középkorban, akinek pénze volt, ezt minden további nélkül
megtehette.
Tehát a határok sokkal nyitottabbak voltak, és ráadásul egy sokkal egységesebb keresztény, latinon nyugvó kultúra volt, tehát a latin nyelvvel mindent el lehetett intézni. Tehát ilyen szempontból áthelyezés az azt jelenti, hogy a keresztény világ egyik részéről a keresztény világ másik részére, viszont azért az imolai püspökség, bár jól hangzik a neve Imolának, hát sokkal kisebb püspökség, mint az egri. Tehát Itáliában abban az időben annyi püspökség volt, hogy valaki fölment a székesegyháznak a tornyába, körülnézett, és akkor 3 másik püspökségnek a székesegyházának a tornyát látta. Uh-huh. Tehát ez egy kicsi, bár Imola, mondjuk magyar viszonylatban egy komolyabb város, tehát az itáliai városok fejlettebbek voltak, viszont a püspökségeknek nem volt nagy területe ebben az időben, tehát ilyen szempontból azért ez csak visszalépés volt.
Hát a presztízsvesztés is, és hát a száműzetés, ami akkor sem magyar honban tudta ő a papi szolgálatait ellátni. Meghalt 1389-ben, bár mondjuk hogy az egri püspöksége az gyakorlatilag neki véget ért 1384-ben, az, hogy az ő utódja ki lesz, erről már viszont csak a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban Cudar Imre egri püspökről, Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.